Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az állami vagyon értéke 2010 óta megduplázódott, hívta fel a figyelmet a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT szerepéről, eredményeiről és az idei célokról tartott tájékoztatón. A 2010. évi 11.600 milliárd forintról 2022-re 21.800 milliárd forintra emelkedett, és a GDP 25%-át teszi ki ez a vagyon, ismertette Nagy Márton. Azt mondta, az MVN ZRT 2023-ban a tervezett 22,7 milliárd forint bevétellel szemben 31,8 milliárdot ért el, ebből 18,1 milliárdot tett ki az ingatlanok értékesítése. Idén 39 milliárd 200 millió forint bevétellel számolnak. Egyre nagyobb külpiaci részesedésre tesznek szert a Magyarországon működő cégek, ezért is lenne rendkívül lényeges megelőzni a világ újbóli blokkosodását, mivel az jelentős új akadályokat gördítene a kivitel elé, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Kecskeméten egy új autóipari beruházás átadásán. Egy ottani magyar vállalat 800 millió forint értékű fejlesztése az amerikai és az európai piaci részesedés növelését célozta, a kormány pedig 400 millió forinttal támogatta a nagyobb teljesítményű alkatrészek megmunkálására alkalmas gépek beszerzését. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházásnak önmagán túlmutató hatása is vannak. Beszélt arról, a nagy növekedés igazából abból tud jönni, hogyha a Magyarországon működő vállalatok egyre több külpiaci részesedésre tesznek tehát szert, egyre több helyre egyre többet tudnak exportálni. A világjárvány ezt a teljesítményt veszélybe sodorta, ezért hirdette meg a kormány a Nemzeti Exportvédelmi Programot, amelynek keretében 43 vállalatot támogattak 64 milliárd forint összértékben, mintegy 130 milliárd forintnyi beruházást indukálva. Az eredeti megállapodás szerinti ütemterv mentén halad a Mercedes új kecskeméti gyáregységeinek építése, közölte a tárcavezető a közösségi média oldalán. Szijjártó Péter azt írta, a mintegy 400 milliárd forintos beruházással a Mercedes megduplázza a kecskeméti gyártókapacitását, így hazánk még hangsúlyosabb szerepet tölt majd be a modernkori autóipar alakításában. Jörg Butzer termelésért és ellátási láncért felelős igazgatósági tag elismerően szólt a magyarországi működési körülményekről és a szakképzett magyar munkaerőről. A zöld energetika piaca 2050-re várhatóan 8-szorosára bővül. Örvendetes, hogy Magyarország nem követője, hanem él lovasa a fordulatnak, mondta György László. A kormánybiztos ismertette, 2020-ban 1300 milliárd dollárt tett ki a világban a zöld energetika piaca, ami 6,5-szerese volt az akkori magyar GDP-nek, 2050-re 10.300 milliárd dollárra, azaz 8-szorosára bővül ez a piac, ebben a folyamban Magyarország éllovasként nagy lehetőségekhez jut, fejtette ki. A Nemzeti Választási Iroda jövő hét péntekig postázza a 7 millió 800 000 választópolgárnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló értesítőt. Arról tájékoztatják a választópolgárokat, hogy a június 9-i voksoláson mely választás névjegyzékében szerepelnek és melyik településen szavazókörben élhetnek választójogukkal. Az önkormányzati, a nemzetiségi és az EP választáson ugyanis kismértékben eltérő a szavazásra jogosultak köre. Még egy hétig regisztrálhatnak a környezetért tenni akaró önkéntesek hazánk legnagyobb szemétszedési akciójára, a Teszed önkéntesen a Tiszta Magyarországért programsorozatra, hívja fel a figyelmet a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Az idén 12. alkalommal megrendezendő akció a Földnapján, tehát április 22-én indul, és a fenntarthatósági témahét rendezvény sorozattal párhuzamosan április 28-áig tart. A programhoz találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő ponthoz önkéntesként lehet csatlakozni. Legkevesebb 90 ember, köztük sok gyermek meghalt, mert elsüllyedt egy túlterhelt komp Mozambik északi részén. A BBC brit közszolgálati média hírportálja közölte, 5 embert sikerült kimenteni a fedélzeten tartózkodó, csak nem 130 ember közül, akik a tavaly január óta több dél- és kelet-afrikai országban is terjedő kolera járvány elől menekültek. Végül az időjárásról. Holnap majd változó vastagságú fátya a felhőzet szűrheti időnként a napsütést, csapadék továbbra sem lesz, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 8-9, napközben 26-27 fok körül alakul, a hét közepétől aztán egy markáns hidegfront hozhat majd változást. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Pintér Béla énekest, akit talán be se kell mutatnom a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen dalait nagyon sokszor játsszuk a rádió hullámhosszain. Sokat halljuk Önt énekelni, beszélni azonban már kevesebbet, de most arról is kérdezem, hogy Miskolcon találkoztunk, milyen apropóból, hamarosan egy koncert kezdődik.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, itt ülünk Miskolcon. Nem sokára kezdődik egy koncertünk itt ma délelőtt. Hát az a szépsége megvan ennek a mai koncertnek is, mint általában a koncertjeimnek, hogy nagyon keveset tudok az előkészületekről, sokfelé megyünk, sokféle közösségben, sokféle felekezetben, sőt, nem vallásos vagy nem keresztény közegben is. Fellépünk, szolgálunk, meghívnak bennünket, és minden egyes alkalom valamiféle új, nem nincs két-egy forma. Úgyhogy ezt a mait is nagy izgalommal várom, nagyon sok függ az összetételtől, nem tudom mennyi fiatal, idősebb, keresztény hátterű, világi hátterű ember lesz, úgyhogy hát ilyen szinten is mindenképpen az ember újra megerősödik abban, hogy az Istenre van bízva.
Annak idején, évekkel ezelőtt hogyan indult az Ön kapcsolata a zenével? Mindig is érdekelte és foglalkoztatta a zene?
A zenét az életemben egyfajta hordozóanyagnak tekintem. Az üzenet továbbításának egy nagyszerű módja. Ebből adódik, hogy nem is a zenével indult kapcsolatom ennek az egésznek az eredője és a gyökere, hanem az Istennel való kapcsolatom is. Ez csak egy hozadéka, hogy és én mellette még énekelek is, tehát van egy ilyen felhangja ennek, de van egy ilyen mondás is, hogy minden a szívben dől el, de a Bibliában bölcsebb is azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, abból indul ki minden élet, és az én életem is, és az életemnek minden vetülete.
Valóban köszönöm szépen, hogy megemlítettem, így a helyes, a jó Isten szeretete sokkal hamarabb kialakul az életünkben, mint a zenével való kapcsolat, akkor nem is kérdéses, Ön egy vallásos családban nőtt fel.
Igen, keresztény háttér abszolút. Így szoktuk mondani, ezer ízig lennek nagyszüleim, dédszüleim, mindannyian Istenben hívő emberek. Szüleim mai napig is nagyszüleim, dédszüleim voltak, és hát van egy ilyen örökség. Éppen idefelé jövet beszélgettünk a feleségemmel, hogy milyen csodálatos az, hogy az Isten azt ígérte, hogy ezer íziglen irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és hogy van egy személyes életünk is, annak jó vagy kevésbé jó vetületei, néha jól csináljuk a dolgot, máskor elrontjuk. De van egy áldásunk, amit hoztunk magunkkal, és talán nem is tudjuk, hogy mennyi mindenbe beleszól, mennyi mindent fémjelez. Az, hogy nekem a nagyapám templomba járó, a dédapám Isten hívő ember volt, és hiszünk abban, hogy ez kihat a mi életünk, és mindaz, amit ma áldásként élhetünk, ez az ő munkájuknak és szívüknek az eredményei.
Adott volt tehát egy jó indulás, a jó Istenbe vetett hit, mindemellett a zene iránti érdeklődés és szeretet. Hogyan találkozott a kettő, és mikor találkozott a kettő?
Egészen kicsi korban. Ritka az Isten dolgaival kapcsolatban az, hogy valamit nagyon datálni lehetne. Tehát egyszerűen folyamatok vannak, amelyek működnek az életben, és egészen kicsi korban már nagyon nagy vonzalmat éreztem a zene iránt. Én már dalokat írtam, de akkor még nem tudtam, hogy ez az. Én csak elvonultam, és akkor úgy éreztem, a magam szórakoztatására adott egy lelki békét, egy nyugalmat, és akkor jöttek a dallamok, és de jó, gondoltam, mindenki így él. Aztán hogy rájöttem, hogy nem, ez egy fehér hollós dolog, mert igazából kevesen gyakorolják ezt, vagy élik így az életüket, és akkor elkezdett tudatosulni ugye ez a dolog. Aztán zeneiskola, zeneművészeti, minden, ami emberileg is kell ahhoz, hogy a zenében azért valami az ember haladjon, de megmaradt az alap, hogy volt egy isteni szál, volt egy isteni indítatás, és hát mondom, kicsikor óta, aztán valamikor 16-18 éves korom között kezdett el konkretizálódni maga ez az irány, és akkor 20 éves korom körül megírtam az első dalomat, és onnan már nem volt megállás.
Mi volt ez az első dal?
Az első dalomat egy, nem volt sok pénzem, és egy repetfatőkész zongorát vásároltam. Repetfatőkész zongoráról tudni kell, hogy az nem hangolható, ugye? Mert hát ahogy húzzuk a húrokat, hiszen ahogy zongora is egy húros hangszer, hát ugye nyílik a repedés, és hát marad hamis. Na és akkor megvettem 2000 forintért ezt a hangszert, és annyira lelkes voltam. Ezen megírtam az első dalomat, és sehol nem jelent meg. Én tudom, mi volt ez. Dicsőségét zengi a nagy tenger, kezdődött a dal. Az Isten dicsőségéről szólt, életem első dala, és hát azóta már túl vagyok a 300-an. Ez csak statisztika, nem lényeg, de az Isten jóságát hirdeti ez is.
Minden dal a kivétel nélkül, a dalaiban erre törekszik, az Isten jóságát hirdetni.
Minden dalom kivétel nélkül, így van. Van pár, ami például egyszer nőnapra kaptam egy felkérés, és női táska címmel írtam egy dalt, vagy óvodás ballagót, amelyek nem feltétlenül az evangéliumot hirdetik, de megnyitják a kaput az evangélium felé. Nagyon sok például óvónővel beszélgetünk, hogy jött visszajelzés, hogy ő nem ismerte a munkásságunkat, ez semmi gond nincsen, viszont eljutott az óvodájába az óvis ballagó, és aztán rákeresett a YouTube-on, ugye, meg hát egyéb fórumokon, a többi dalra is, akkor rögtön hallott Jézusról. Szóval, ha van is olyan dalom, amely esetleg nem feltétlenül egy az egybe az evangélium, egy jó belépőnek, egy jó ajtónak tekintem arra, hogy emberek érdeklődését felkeltse, úgyhogy és mint ilyen, azt gondolom hasznos.
Köszönöm szépen, hogy megemlítette az óvodásokat, mert valóban nagyon sok dalát a csemetékkel együtt énekli. Pintér Béla és a csemeték, és olyan jól meg tudja szólaltatni a gyerekek szívében és lelkében is a jó Isten iránt való szeretetet, amilyen lelkesedéssel ők énekelnek, azok valóban átjönnek az ön dalain.
Igen, hát én is csak csodálkozom. Épp tegnap volt Győrött egy koncertünk, és hát 60-80 gyerek kijött, és hát nem tudtam meghatódás nélkül hallgatni, nézni őket, és énekelték azok. Ki tanította velük, vagy honnan van? Azt az ember ráébredt, hogy hát 30 év a pályán, az azért, és akkor talán eljutott a gyerekekhez. Igen, hát ezt éljük. Van a felnőtteknek, szóló dalunk, időseknek, de sok-sok dalunk a gyerekeknek szól.
Egy koncertet hogyan épít fel? Gondolom függ a nézőközönségtől.
Abszolút, minden esetben függ a nézők összetételétől. Ahogy az elején is utaltam rá, ma sem tudom, hogy milyen repertoárral jövök. Van 300 dalom, és van egy feleségem, aki tudja elejétől végéig az összeset, és ő van itt is. Ma ilyen zenei alapos, talán 100 zongorás, nem tudom, mivel készültek itt a technikusok, felállásban érkeztünk, és hát ott szembe állok a közönsége, jó estét kívánok, vagy mai napon hát jó reggelt, vagy kellemes napot kívánok, aztán ott találkozok először azzal, hogy kikkel is állok szembe, és hát azt gondolom, nem már tőlünk keresztényként erre hivatkozni, figyelek az isteni vezetésre. Nem konzerváltam itt semmit, hogy ma ezt a 10 dalt vagy 15-öt fogom énekelni, hanem meglátom, hogy mi az igény a szónak a nemes értelmében, hiszen hiszek abban, nem kiszolgálunk, és nem szolgáltatunk, hanem szolgálunk az Isten örömüzenetével, és hát akkor utána én is csak egy leszek azok közül, akik éhezik és szomjazzák mindazt, amit Isten készít ezen a mai délelőtten.
Beszéljünk a zenékről. Bár nem kell róluk beszélni, hiszen magukért beszélnek a dallam és a szöveg mindent elárul. De lehet tudni egyik-másik dalnak a megszületésének okát, hogyan születtek idézőjelben a nagy slágerek, amelyek úgy összefonódnak az ön nevével.
Hát megtisztelő nagy slágereként említeni őket.
Talán már csak azért mondom, hiszen igen, keresztény verkekben nagy slágerek, hiszen a keresztény emberek és a Szent István Rádió kedves hallgatóim szinte majdnem minden kívánságműsorban kérnek Pintér Béla dalokat. Erre utaltam.
Igen, értem, és igazán megtisztelő és hálás vagyok, és köszönöm, ez sokat jelent szerzőként is, azt gondolom. Sok dal fogantatásának a körülményei már előttem sem világosak, az idő fájtott, borított rá, hogy mi is történt akkor, de az elmondható nagy általánosságban, hogy az életemből merítem a dalaimhoz az ihletet, és igazából valamennyi az életem szűrőjén át, tehát valahol egy kicsit rólam, belőlem is értelemszerűen a szerző azért csak beleteszi a dolgait, rólam és belőlem is szól, akár egy homokba írva, vagy egy, és akkor az nem is slágernek született, vagy nem volt, na akkor majd ezt én eléneklem, például a homokba írva dalt, azt én teljes egészében magamnak írtam, és emlékszem, hogy ültem a zongorán fölött, és hullott a könnyem a billentyűre, nagyon megható volt, az ember ott van a nyavajájával, az elveszett állapotában, és akkor kiírja magából, ugye, és akkor írja a dalt, és aztán rájöttem, mikor ez megszületett, és a CD-re tettük, hogy ez nagyon sok emberben talál visszhangot, és nagyon sok emberben visszhangzik a megbocsájtás üzenete, a terhek lerakásának a szükségessége, és hát így teljesített ki ez a dal például.
Minden dalnál a zenéjét és a szövegét is ön írja?
Minden dalomat én szerzem, szövegét és zenéjét is. Ezen kívül vannak a fordított dalaink, amelyek hát külföldi előadók dalai, és ott csak a magyar szöveg az enyém értelemszerűen.
Például mondjuk a te erőt adsz?
Például a te erőt adsz, azt nem én fordítottam, azt csak átvettük valakitől, már nem is tudom, hogy ki a magyar szövegszerzője, de például az Én Istenem. Az Én Istenem című gyerekdal az nem saját szerzemény, hanem az egy amerikai gyerekdalnak a magyar verziója.
De örülök, hogy megemlítette, nekem az az egyik kedvencem. Csodálatos az a dal. Olyan jó hallgatni, olyan jó énekelni, és valóban olyan fülbemászó, szívet és lelket megérintő dallama is szövege van.
Igen, ez engem is megérintett, ezért is mondta, hát ennek magyarul el kell hangoznia, és akkor próbáltunk rá egy magyar szöveget, és hát betalált, és hát sokfelé, főleg gyerekkoncertek nem hangozhatnak el, hogy a gyerekek ne skandálnák, hogy az Én Istenemet mindenképpen. És nagyon örülök, keresztényként is, hát persze az ember, ott vannak egy templomban, ott van 100 gyerek mondjuk, és mondtam egy számot, általában ott van 100 gyerek, és akkor ők éneklik, hogy az Én Istenem olyan erős és hatalmas, és semmi nincs, ami neki lehetetlen lenne. Hát az ember azt mondja, hogy kellett több, nem kell, ez a lényeg, ezért csinálom.
Akkor most javaslom, hogy a folytatásban hallgassuk meg ezt a dalt, az Én Istenem címmel, Pintér Béla dala szól itt a Szent István Rádióban.
Szavával alkotta meg az eget, a földet, a tengereket. Özönvízben a világ elmerült, de Noé és családja megmenekült. Népét vezette a tengeren át, és Dáviddal nem bírta nagy Góliát. Ezek a csodák. Szánk, áldott és gyógyított, amerre járt. Itt élt közöttünk és velünk lakott, bűneinkért büntetést ő kapott. Feltámadt értünk húsvét reggelén, felment a mennybe, onnan visszatér. Ezek a csodák. A fiú szent szellem, egy, meg egy, meg egy, az egy. Ő az atya, ő a fiú szent szellem, egy, meg egy, meg egy, az egy. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet. Az én Istenem, erős, hatalmas Isten, nincs olyan, mint ő nem tehet.
Hogyan telnek most a mindennapjai? Mit lehet erről tudnunk? Milyen dalokon dolgozik éppen?
Minden évben évelején van egy kis leállás, kis pihenés. Na, a pihenést úgy értem, hogy nem mozgunk annyira, sok felé nem megyünk, de stúdiómunkák zajlanak, dalokat írok, tehát otthon én dolgozom. Ez történt most is, írom sorba a dalokat, a héten éppen felénekelni voltam, éppen Miskolcon, egy itteni stúdióban, egy itteni barátomnak a stúdiójában. És hát most ilyen úgynevezett single dalokat, tehát ez ilyen önálló egy dal, tehát nem egy album, vagy egy album részeként megjelenő dal, csak ilyen egy-egy ének. ami most éppen dolgozom egy esküvőiddal.
Ez is felkérésre?
Ez is felkérésre, hogy ne, igen. Pont beszélgettük otthon, hogy lehet, hogy kellene belőle egy albumot csinálni, mert hát a 30 év alatt legalább 20 esküvőiddalt írtam már. És hát nincs is ilyen az egyházban, hogy ilyen esküvőiddalok, hát külön ilyen nincs, úgyhogy most éppen ezen gondolkodunk, hogy talán lemezre tesszük ezeket a dalokat, hát a sokak számára áldás lehet, és tudják hasznosítani majd a különböző rendezvényeiken.
Tehát akkor érkeznek önhöz felkérések, és olyan dalokat is szerez, amelyeket megrendelésre kell elkészíteni, ha fogalmazhatok így.
Igen, ez főleg is leginkább az esküvői dalokra értendő. Többen próbálkoznak egyéb dolgokkal is, de nem, az nem az én világom, vagy nem az én utam, tehát ez így nem. Ifjú pároknak, akiket ismerünk, családtagok, rokonok, barátok, ismerősök, számukra születnek ilyen dalok. Egyébként pedig hát minden az Isten ihletettségen múlik.
Olyan sok dalt szerzett ön, erre utalt is. Van-e kedvence a sok-sok szerzeménye is dala közül, amely különösen közel áll valami miatt a szívéhez? Van ilyen?
Nehéz ez, mert mind az én családom, mind
a saját gyermeke.
Ez tényleg. Egyébként van egy ilyen pici érzés is az embernek. Ezt leginkább akkor érzem, amikor kiadásra kerül, és mindaz, ami addig csak intim módon, csak én és a zongora és az Isten hármasában egy stúdióban volt, az most kimegy, és hirtelen ezrek fogják hallgatni, és az ember el kell, hogy engedje. Nincs így egyébként kedvencem. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy sokszor az saját dalaim is hatnak rám. Tehát, hogy hát ez nekem is szól, ez engem is megérint. Nekem ez az egyik legnagyobb bizonyíték annak, hogy az Isten ihletettség ott van benne, hogy az Isten használja az én életemre, a személyes dolgaimban is, még a saját magam által papírra vetett mondatokat, vagy hangjegyeket is. Éppen élethelyzettől függő az, hogy éppen még. Ha az ember úgy van, kicsit összeszedettebb és jobban mennek a dolgok, akkor szeret örülni, és az én Istenemtől kezdve az összes dalt éneklés. És hát vannak nehezebb pillanatok, akkor pedig előkerül a ki vagyok én, akár egy homokba írva, inkább ezek a... Általában inkább a lírai dalok, én lírai alkat vagyok.
A beszélgetésre készülve megemlítettem önnek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóinak több kedvenc Pintér Béla dala is van, például a Szeretet nem fogy el sosem, vagy a Jézus te vagy minden álmom című dalai azok, amelyek, hát ha mondhatom úgy, hogy azt mondtuk, hogy slágerek, igen, akkor most kérem engedje meg nekem, hogy ezt a fogalmat használjam, igazi slágerek, nagyon szeretik őket az emberek.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy ez így terjedhet, a sláger maga kifejezés, vagy maga ez az irány is egy jó eszköz lehet. A sláger azt jelenti, hogy sok populáris sok felé eljut. Hát mi más a célunk az evangéliumban? Legyen populáris, jusson el sok felé, legyen olyan a nyelvezete, ami könnyen emészthető. Ha egy slágernek hívják annak, az üzenet az ott marad, és ott van benne, és örökérvényű. Nem maga a dal, hanem az az üzenet, amit képvisel. Hát mondjuk egy Szeretet nem fogy el, hát az egy 25 éves dal, lassan negyed évszázados. A középső gyermekünkkel egyidős, 99-es, pontosan most 25 éves, igen. És ma is ugyanaz, nagyon aktuális. Miért? Mert az isteni szeretet ma is éppen úgy része az életünknek, része kíván lenni az életünknek, úgyhogy talán ma is pont énekelni fogom.
Zongorával együtt szerzi mindig a dalait? Tehát a zongora az ön hangszere?
Igen, én mindegy, köszönöm, igen. Érdekes ez, mert emberileg én konzervatóriumban jártam, és zongorában megbuktam, de nem tartottak alkalmasokat, de mai napig azon írok. Tehát egy csak bátorítás, mint azoknak, akiknek van egyfajta emberi véleményük, vagy esetleg akár pecsétes papírjuk arról, hogy mit nem lehet csinálniuk az életben. Az Istennek van egy másik papírja, és azt gondolom, hogy ez sokszor felül tudja élni mindazt, amit emberileg kapunk.
És koncertezik is, koncertkörúton vesz most éppen részt, hiszen ma Miskolcon, de ma még lesz egy másik koncertje, és a jövő hét folyamán is, majdnem szinte minden nap, koncertek sora.
Igen, említettem az előbb, hogy az év elején van egy ilyen leállás, de ennek most pont vége van, tehát így most virágvasárnappal, a tegnapi nappal, tegnap előttivel elindult a folyamat, ma éppen kettő is van, hálát adunk érte az Istennek, és hát jövünk, megyünk, és tesszük a dolgunkat, hirdetjük az evangéliumot.
Egy kérdés erejéig beszéljünk arról, hogy családos emberrel ülök szemben, van egy kedves felesége, akit már meg is említett a riportban, és négy gyermeke. Gondolom, hogy a zene az önök családjában az mindennapos jelenlévő.
Igen, hát hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, ugye? Amikor 0-24-ben is az apa alkot, és akkor jön az ihlet, megyünk vásárolni, egyszer csak eltűnök, és akkor a feleségem már nem is keres, tudja, hogy most nálam a telefon, már diktálom is föl magamnak, hogy milyen gondolatokat kell a következő dalban megfogalmazni. Így élünk, és hát ihletet adtak a gyerekeim az elmúlt 30 évben, a legnagyobb lányom már 30 éves, és most pedig hát az unokáink, három unokánk van, és hát pont tegnap Győrben volt egy koncertünk is, a középső unokánk először volt papis koncerten, és készült is egy fotó, és hát én ma reggel persze, hogy ezen sírtam végig a reggelemen, ott éneklek, és a Merse nevű unokám pedig ott áll és néz, és hát újabb 20 évre nekem megvan az ihletem emberi szinten, hogy tervezem is egy újabb gyereklemez kiadását.
Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mi a szépsége az ön hivatásának, a dalszerzésnek, akár saját maga számára is, akár természetesen az Isten hívei számára.
Nagyon köszönöm a kérdést, hogy egy szépséggel jelzőt tetszett használni, mert az Isten szépsége ennek az egésznek a szépsége. Hiszek az Isten arcának a szépségében, amit szemlélhetünk, ahogy az írás mondja, fedetlen arca a Jézus miatt, és ennek a szabadságnak a megélésére hívom én fel az embereket, hogy Isten nem távol van, Isten közel van. Jézus úgy fogalmaz, hogy nem itt van, vagy ott van, bennetek van az Isten országa, és amikor erre rádöbben az ember, akkor kivirul az élet, másképp látjuk a dolgokat. Ez ennek az egésznek a szépsége. Igen, én ezért csinálom.
Köszönöm szépen a beszélgetést Pintér Béla énekesnek. Örülök, hogy találkoztunk, és hallhattuk a hangját, beszéd hangját is a Szent István Rádió hullámhosszain. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót, sok áldást kívánok én is önnek is, és a kedves hallgatóknak is.
Beszélgetésünket stílusosan fejezzük be egy Pintér Béla dallal. Melyik dalra is esett a választása?
Legyen talán akkor a Ki vagyok én igazán címe. A Biblia azt mondja, hogy aki Krisztusban van, ez egy új teremtés. Ennek az új teremtésnek a felfedezéséről szól. Az élet egyik legnagyobb kérdése, ki vagyok, miért szült az anyu erre a földre, mi itt a dolgom, mi is ez az egész? És erre a Biblia ad választ, Jézusban vagyok, aki vagyok, erről szól a dal is.
Az vagyok, aki megbámul éjjel az égen egy tündöklő csillagot, nézi, hogy ragyog. Az vagyok, kinek szemében most is egy őszinte kócos kis srác ragyog, épp azt mondja, jó vagyok. Néha álmodom, hogy rohanok, futok és szárnyalok, boldogan táncolok, nevetek, elhiszem azt, hogy én lehetek. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán pörén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem még Isten alakú az űr. Oh, 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 oh. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Én elhiszem, hogy van, aki túllát a felszínen, őt nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán bőrén mesztelen, mennyit ér az életem, teszem csak a
egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban a feltámadásról hallják Bognár István gutorföldi plébánost.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai alkalommal is, és a mai alkalommal a feltámadásról szeretnék beszélni, hogy mi is ez az egész, hogy hogyan meg miképp. Valószínűleg nagyon sok ismerős dolog lesz abból, amit elmondtam. Szeretném elmondani, hogy ezek az előadások elsősorban olyan embereknek szólnak, akik most ismerkednek újra a kereszténységgel, és természetesen olyan embereknek szólnak, akik ilyen emberekkel kapcsolatban vannak, tehát a hívő és gyakorló keresztényeknek is, hogy egy kicsit összefoglalva találkozzanak egy-egy kérdéssel, és így tudják ezeket a kérdéseket képviselni, és így tudják továbbadni ezeket az információkat. No, tehát akkor nézzük magát a feltámadást, hogy mi is ez, meg hogyan is van, meg miért is van, és ezt egy kicsit így mélyítsük el, főleg úgy, hogy húsvét a feltámadásnak az ünneplése. No, hát először is nézzük magát az embert. Maga az ember az test és léleknek az egysége. Többfajta megközelítés van, test, lélek, szellem, akkor test, lélek, szellem, psziché, de gyakorlatilag most a mi vizsgálódásunk szempontjából elég ezt a kettőt említenünk, a testet és a lelket. A testet a szüleinktől kapjuk, ugye a fogantatásunk pillanatában ezt a természettudományok, ezt a folyamatot feltárták már, a lelkünket pedig Isten teremti. Tehát nem a szüleink produktuma, annak ellenére, hogy a viselkedésünkben vannak olyan jegyek, amelyeket szüleinktől örököltük, az a pszichének a következménye, ami a test és a léleknek egyik kapcsolódási pontja, de a lélek minden esetben Isten által teremtett valóság. Na most, ha azt mondom, hogy emberi lélek, akkor ez már valamit megmagyaráz abból, hogy mi is történik a halálban, ugyanis a halál megelőzi a feltámadást, annak, hogy valaki feltámadjon, annak előtte meg kell halnia, és ezért vizsgáljuk magát a halált. A halál gyakorlatilag a testnek és a léleknek a szétválása. Tehát amikor a test már nem képes az élet funkcióit fönntartani, és megszűnik élő valóságként létezni, akkor válik el tőle a lélek, és kerül át a túlvilágra, de először is Isten elé kerül a lélek. Alapvetően a túlvilágon ugye Isten van, tehát nincs más variáció, tehát akkor találkozunk először Istennel. No, nézzük akkor Jézus Krisztust, hogy ő vele mi a helyzet. Ugye az, hogy ő itt élt a Földön, ez nem nagyon képzi a mai világban viták tárgyát, ezt a történészek nagy többsége teljes mértékben helytállnak elfogadja. Na most ugye, aki itt él a Földön, az meg is hal, ezzel sincs gond, és azzal sincs nagyon probléma, hogy Jézus hogyan halt meg, tehát nem természetes úton, hanem mint lázadót kivégezték. Ez több történelmi, nem egyházi történelmi forrás is megerősíti, és ezért ezt is a történészek hitelesnek fogadják el. Tehát az Úr Jézus Krisztus földi életét úgy fejezte be, hogy földi élete úgy ért véget, hogy egy elég kegyetlen kivégző eszközön a kereszten keresztre feszítették, és ott kereszthalált halt. Ugye a katonát döfte az oldalt, utána levették Jézust a keresztről, és sírba tették. Majd történt valami, ugye az asszonyok mentek Jézus sírjához, akik nem tudták befejezni a balzsamozás szertartását, sietniük kellett, mert ugye közelgett szombat, és hát ugye a szombati munkatilalom meg egyébként is az nagy ünnep volt, tehát nem tudták befejezni, és ezt szerették volna húsvét vasárnap, ugye szombat elmúltával befejezni, ezért hajnalban oda mentek a sírhoz, hogy magát a bebalzsamozás szertartását be tudják fejezni, de akkor már a sír üres volt. Egy sír mikor tud üres lenni? Egész konkrétan egy doboz, amiben én beleteszek mondjuk egy fagolyót, az akkor lesz újból üres, ha kiveszem belőle a fagolyót. Na most ugye magától értetődő lenne, hogy valaki elvitte Jézusnak a testét. De hogy ez a lehetőség ki legyen zárva, ezért az evangéliumok rögzítik azt, hogy Jézus ellenségei panaszkodtak Pilátusnak, hogy hát Jézus azt mondta földi életében, hogy fel fog támadni, ezért őriztesse Pilátus a sírt, és Pilátus ugye Jézus ellenségének mondta, hogy van őrségetek, hát őriztessétek ti a sírt. Szintén az evangéliumok rögzítik, hogy ezek a katonák miután látták, hogy Jézus föltámadt, pontosabban nem látták, csak azt, hogy elkezd mozogni a sír, és ettől úgy megijedtek, hogy elszaladtak. Tehát akkor ugye nekik sok pénzt adtak, hogy mondják azt, hogy amíg mi aludtunk, addig jöttek a tanítványok és ellopták. Ugye erre mondja a teológus azt a nagy kérdést, hogy ha aludtak, akkor honnan tudják, hogy a tanítványok lopták el, ha pedig látták, hogy a tanítványok jönnek ellopni Jézust, akkor még miért nem akadályozták meg, hiszen azért lettek odaállítva. Tehát itt sok hazugság van, ami tény az, hogy a sír üres, tehát Jézus holteste nem került elő. Aztán ugyanúgy az evangéliumok leírják, hogy az apostolok oda mennek, és benéznek a sírba, és látják az összetekert leplet. Tehát valami olyasmit látnak, ami eltér attól, ami Lázárnak a feltámasztása. Na most, ha már így szóba hoztam Lázárnak a feltámasztását, akkor szintén az evangéliumok írják le, hogy Jézus három embert támaszt föl, a Naimi ifjút, Jairus lányát és a barátját Lázárt, de az ő feltámadásuk arról szól, hogy visszaszólítja őket ebbe az életbe, és visszakerülnek a saját életükbe, a rendes kerékvágásba, mintha mondjuk valaki egy hosszabb betegség után felgyógyul, és utána folytatódik az élete, tehát ezeknek az embereknek folytatódott az életük egészen a következő halálukig, ugye hiszen újból meghaltak, mert az életük véget ért, vagy öregség, vagy betegség, vagy baleset, vagy akármilyen más egyéb módon, és onnantól kezdve az ő életük véget ért. Jézus már nem így támad föl, tehát Jézus nem erre az életre támad föl, hanem az örök életre támad föl, másabb az ő feltámadása, de ezt mindjárt tovább fogom részletezni. Tehát látják az apostolok, hogy itt valami történt, itt valami olyan átmenet történt, például az összetekert leplekből vonnak le egyes teológusok olyan következtetést, hogy azok úgy voltak összetekerve, mint akire rá voltak tekerve, csak az a valaki úgy eltűnt belőle, és akkor a leplek úgy összetekerve, úgy ott maradtak. Tehát üres a sír, ez egy közvetett bizonyíték. Nem bizonyít még önmagában semmit sem, de nézzük meg az apostolok viselkedését. Ugye, hogyha ezt egy ilyen hős történetként, egy ilyen propaganda sztorinak akarnánk beállítani, hiszen mind a mai napig a világban vannak olyan diktátorok, akik propagandát működtetnek, és próbálják az ő istenségüket adott esetben bizonyítani. Mondjuk most ugye gondolhatunk a koreai diktátor, vagy bárki más egyébre, igen, akik egy nagy gépezetet üzemeltetnek azért, hogy őket majdnem mint egy isteni szintre emelje. Nos, ugye akkoriban nem volt ilyen propagandagépezet, tehát mondjuk tétezzük, hogy valaki ezt az egész történetet csak kitalálta és leírta, hát milyennek mutassuk be az apostolokat, hát mutassuk be ilyen eufórikusnak, hogy ugye megtörtént ez a rossz, de aztán a nagy vezér, az aztán mindenkit helyre akott. Szóval nem erről van szó. Az apostolokat az evangélium csalódottoknak, megkeseredetteknek, és amikor közlik velük a föltámadás hitét, akkor hitetlennek tűnnek. Annyira mélyen megrendítette őket Krisztusnak a kereszthalála, megbotránkoztak a látottakban, annyira mélyen megindította őket az egész, amit Jézus előre meg is mondott, hogy például a színeváltozás akkor is azért mutatta meg magát, hogy ezt a botrányt, amikor majd őt látják szenvedni az apostolai és meghalni, akkor ezt valahogyan könnyebben tudják feldolgozni, vagy hogy mondja Péternek is, hogy a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, de imádkoztam értetek. És hát ez pont a halállal kapcsolatos események, ami gyakorlatilag ugye Jézus kereszthalál és feltámadása között nem egészen 3 nap telt el. Ettől függetlenül az apostolokra ilyen mély hatást csalódottak, megkeseredettek, nem hisznek az asszonyoknak, akik feltámadásról beszélnek, női locsogásnak, fecsegésnek gondolják. Jézus még a feltámadás után szemükre is veti, hogy ó, ti késedelmesítőek. De aztán ugye elkezdenek az apostolok is folyamatosan hinni, folyamatosan felfogják, hogy semmi más dolog nem történhetett, mint az, hogy Jézus feltámadt a halálból, de akkor még mindig nem mondtam el, hogy mi a feltámadás. Mert ugye azt mondtam, hogy nem úgy támadt föl Jézus, ahogyan azok, akiket ő feltámasztott, hanem egészen másképp. Az ő feltámadásában az anyag megdicsőült. Tehát az anyagvilág ebből az állapotából, ahogyan most van, eljutott egy megdicsőült állapotba, ahol Jézus feltámadt teste már teljes mértékben az Atya isteni uralma alá tartozik, nem ennek a fizikai világnak a törvényei alá. Na most ezt bizonyítják azt, hogy Jézus egy olyan terembe tud megjelenni, ahol zárva vannak az ajtók. Eddig még azt mondanánk, hogy hát jó, hát egy kísértet, vagy mit tudom én, valami anyagtalan dolog, de megfoghatják őt, sőt, együtt is eszik velük. Tehát miután a bezárt teremben, ahol az apostolok félelmükben magukra zárták az ajtót, Jézus megjelent. És azért azt vizsgáljuk meg, hogy Jézus feltámadt teste milyen kapcsolatban van az emberi testével. Hát teljes az egység, ugyanis Jézus feltámadt teste hordozza a kereszthalálnak a jeleit. Ugye pont ezt követeli Tamás apostol, hogyha csak nem érintem kezén a sebb helyeket, vagy az oldalán, akkor én nem hiszem. Tehát Jézusnak az a teste támad föl, amelyik meghalt, tehát nem egy csere, akkor ezt eltüntetjük, jöjjön egy másik, hanem az a test alakult át, megdicsült anyaggá, tehát nem egy másik, nem egy új, hanem az ő saját teste támad föl, és jutott el a megdicsülésnek az állapotába. Na most ugye ilyen, hogy a fizikai törvények nem vonatkoznak rá, nem csak az árt ajtó, hanem a távolság sem úr fölötte, akárhol vannak a tanítványai, akár egyszerre 500-nak is meg tud jelenni. Tehát minden, ami a fizikának ellent mond, ugye az, hogy egy dolog egyszerre két helyen nem tud lenni, meg az, hogy A pontból valami B pontba jusson, az mindig egy T időbe telik, akár mekkora is a sebesség, az abszolút sebesség itt ebben a világban, a fénysebesség, annál gyorsabbat nem találtak még. Tehát teljesen ki van véve a fizikai világ állapotából, de ez sem kényszer, tehát Jézus együtt étkezik az apostolokkal, tehát tapintható, együtt étkezik velük, hallható, látható, fizikailag jelenlévő, testben jelenlévő feltámadt valaki. Na most ez az, ami magában a feltámadásban megtörténik. És akkor ugye mondhatjuk azt, hogy jó, ez mind nagyon szép, meg nagyon jó, azon kívül meg mi közünk ehhez. Nos, az, hogy Jézus konkrétan ezt nekünk, mint egy győzelmet hozta el. Tehát Jézus azoknak, akik hisznek benne, azoknak a feltámadást oda akarja ajándékozni, vagyis azokat fel akarja támasztani Jézus Krisztus. Egy kicsit még térjünk vissza, hogy ki is támasztotta föl Jézus Krisztust. Egész konkrétan a Szent Háromság mind a három személye meg van említve Jézus feltámadásában, a Szentírás különböző szakaszaiban, tehát hogy a Szentlélek életre keltette, megelevenítette Jézus testét. Ugye a Fiú Isten legnagyobb csodája, hogy feltámadtam, tehát én támadtam föl, azt a Fiú mondja magáról. Aztán, hogy az Atya majd feltámaszt engem. Tehát a Szent Háromság mindhárom személye részt vett abban, hogy Jézus emberségének az emberi teste feltámadt. No, azt hiszem, minket jobbára inkább az fog érdekelni, hogy mi vajon, hogyan és miképpen támadunk fel, és hogy mire alapozzuk azt, hogy egyáltalán az emberben meg fog történni az, hogy a teste átalakul a megdicsült testé. Ha Jézus történetét nézzük, akkor többfajta szereplő van, például az apostolok. És az apostolok sem kitalált személyek, mert ők szépen meghaltak, és a sírjuk konkrét helyeken vannak. Tehát konkrétan tudjuk, hogy Szent Péter sírja itt van. Ott abban a sírban fekszik Szent Péter, vagy ami maradt belőle. Szerintem az apostolok többségének tudjuk, hogy kinek hol van a holtteste. De majdnem mindenkinek megvan a holtteste, kívül egy valakit, és ő a boldogságos Szűz Mária, akinek az élete végén ugyanúgy a Szentlélek Úristen, ugye a Fiúisten és az Atyaisten testben fölvette a mennybe. És amíg vétetett fel a mennyben, természetesen az az átalakulás, hogy az ő teste átalakult a megdicsült testé, az végbe ment. Most ugye ehhez képest a mi történetünk egy kicsit szomorúbbnak tűnik, bár itt is azért még van egy kiskapu, mert ugye mi elméletileg meg fogjuk ízlelni a halált. Nem is az a lényeg, hogy elfogadjuk-e a halál tényét, vagy nem fogadjuk-e a halál tényét, vagy hogyan, vagy mikor a saját halálunk tényét, de statisztikailag számolhatunk vele, hogyha ez a többi emberrel megtörténik, akik ugyanúgy néznek ki, mint én, akkor adott esetben ez velem is megtörténhet. Tehát nekünk pillanatnyilag ugye úgy néz ki, hogy meg kell ízlelnünk a halált, vagyis hogy szépen meg fogunk halni, szépen el leszünk temetve, aztán majd valamikor, de hogy mikor, meg hogyan fel fogunk támadni. Na most ahhoz, hogy ezt megválaszoljam, ahhoz el kell mondanom, hogy nem mindenkinek ez a sorsa. És akkor, na, akkor hol lehet ilyen kivételes jegyeket venni? Sehol sem. Ugyanis, mint tudjuk, ezt is Jézus mondta, hogy a világ egyszer véget fog érni. Lehet, hogy 5 perc múlva, lehet, hogy 1 perc múlva, lehet, hogy 10 000 év múlva, lehet, hogy 1000 év múlva, nem tudjuk mikor, de egyszer a világnak vége lesz. És amikor a világnak vége lesz, abban a pillanatban a Földön élő emberek, akik akkor még a Földön élnek, a testük egy szempillantás alatt át fog alakulni a feltámadt testé. Tehát nem fog minden ember olyan értelemben meghalni, mint ahogy mi meghalunk, hanem egyik pillanatra a másikra föltámadunk. No, a következő kérdés az, hogy kik támadnak föl, mert ugye azt mondtam az előbb, és ez egy kis félreérthetőségre adhat okot, hogy az Úr Jézus Krisztus fel akarja támasztani a benne hívőket. Tehát akkor akik nem hisznek benne, nem fognak föltámadni. Ez nem igaz. Az égvilágon mindenki föl fog támadni, csak van, akinek ez jó dolog lesz, van, akinek meg rossz dolog lesz, mert akik Jézushoz tartoznak, azok feltámadnak az örök boldogságra. Tehát amit addig, mert ugye mi történik addig a lelkünkkel, hát a lelkünk addig, amíg nem támadunk föl, addig 3 különböző helyen lehet, ugye mondjuk a halálunk pillanatában elválik a testünktől a lelkünk, és külön ítéletben lesz részünk, vagyis Isten ítéletet mond fölöttünk. Ezt is egy kicsit óvatosan kezeljük, mert lehet, hogy szembe találjuk magunkat Istennel, és mi magunk mondunk saját magunk fölött ítéletet abban a tudatban, hogy aki előtt állunk, az objektíven lát, mert mindent tettünknél jelen volt. Mint egy én osztályzom magam, hogy látva, hogy na ez a helyzet. Tehát nincs értelme elkezdeni magyarázkodni, hogy de az úgy volt, hogy jó, ott voltam, tudom. Most egy ilyen bíró előtt számot adni az egész életről, egyértelműen meg fogjuk tudni Jézus előtt mondani, mert Jézus Krisztussal fogjuk szembe találni magunkat, hogy azonnal mehetünk-e a mennyországban, még tisztulnunk kell szenvedések által, hogy a mennyországba jussunk, vagy egyáltalán nem mehetünk oda. Most az egyáltalán nem mehetünk oda, azt hívják pokolnak, a még tisztulnunk kell, azt hívják tisztítóhelynek, a mehetünk egyből a mennyországot, meg hívjuk az üdvösségnek. Tehát eljutottunk odáig, hogy meghaltunk, és a lelkünk van valahol, és a feltámadáskor, akik üdvözülnek, ugye elfejtettem mondani, hogy a feltámadás pillanatában megszűnik a tisztítóhely. Akik a Földön éltek még az utolsó órában, az utolsó ítélet, a végítélet pillanatában, azok biztos, hogy nem kerülnek a tisztítóhelyre, mert nem lesz tisztítóhely már a világ végén. Ott már csak a mennyország van, vagy a pokol. Tehát aki föltámad a kárhozatra, az nem csak lélekben, hanem testben is fog szenvedni. Aki föltámad az üdvösségre, az nem csak lélekben, hanem testben is fog örvendezni. No, aztán vannak ilyen kis problémák, hogy nem tudjuk fölfogni a feltámadást, hogy akkor az hogyan lesz. Vannak ilyen nagyon vicces elképzelések, hogy akkor ugye ott elkezd majd ott a temető csörömpölni, és akkor ott az emberek így a cupákokat adják egyik a másiknak, hogy akkor ez most a tiéd volt, vagy az enyém, vagy akkor az hogyan, és akkor ezzel azért nagyon sok probléma van ezzel az elképzeléssel, ugye nem ez lesz. Ugyanis a föltámadást megelőzi még valami, amire a Szentírás így fogalmaz, hogy az elemek a nagy hőségben felbomlanak, és ezt ugye lehet úgy is fordítani, és úgy is helyes a fordítás, hogy az elemek miközben hőség fejlődik, felbomlanak. Tehát ez konkrétan a magfúziónak, vagy a maghasadásnak, vagy a fúziónak a leírása. A lényeg az, hogy ez az anyagi világ teljes mértékben megszűnik. Tehát nem lesz abban a formában, ahogyan most van. De mégis saját testünket fogjuk visszakapni. Nem is igazán kell ezt értenünk, azt konkrétan tudjuk, hogy Isten, aki testet alkotott nekünk, neki van olyan hatalma, hogy visszaadja a saját testünket. Tehát a feltámadásban én nem Piri néniként fogok feltámadni, hanem Bognár Istvánként, és azt fogom mondani, hogy igen, ez az én testem, amire már ugyanúgy érvénytelen lesz a fizika törvénye, mert csak azért is, mert nem is lesz ez az anyagi világ ezekkel a fizikai törvényekkel, tehát nem is tud érvényes lenni rá. Teljes mértékben már ugye a következő világ lesz, amiben a feltámadás ugye teljessé válik, vagy az a, az a dicsőség, amit Isten nekünk akar adni, mert végülis az örökké valóságban az ő dicsőségét akarja megosztani velünk. És ugye a Jelenések könyvében itt az utó szavak között szerepel az, hogy íme újjá teremtek mindent. Tehát nem kizárt, hogy az örök létünk egy új teremtésben való aktív részvételt jelent majd, ugye Istennel együtt, aki a teremtő Isten, és aki minket maga mellé fogad, vagyis hát végül is mindig is szeretett bennünket, és akit ugye szeretünk, azt a saját közelünkbe akarjuk tudni. Nagyjából ugye ez a feltámadásnak a menete, vagyis így jutunk el abba a dicsőségbe, amit Isten nekünk akart adni. Na most még azért el kell mondanunk valamit, tehát még egy fontos dolgot, ugye, hogy hol van Krisztus feltámadt teste. Most ugye akkor azt mondjuk, hogyha föltámadt, hogyha van egy feltámadt test, akkor hol van? Hát ugye ezt tudjuk, hogy 40 napig még a feltámadása után itt élt a Földön, majd volt egy esemény, a mennybe menetel, amikor elhagyta ezt a világot, és fölment az Atyához. Egy kicsit úgy tűnik nekem, hogy számunkra egy ilyen demonstráció, hogy most nem az én feltámadt testem jelenléte, emberi alakban való jelenléte a lényeg, hanem akit majd küldök rá 10 napra a Szentlélek Úristen, akinek az erejéből majd az én feltámadt testemet megjelenítitek a kenyér színében. Tehát mi katolikus keresztények azt hisszük, hogy a Szent Misében a kenyér lényege átváltozik Jézus feltámadt testévé, tehát úgy tekintünk arra a kenyére, mint a feltámadt testre, és amikor azt vesszük magunkhoz, akkor a mi testünk is ezáltal átalakul a feltámadás dicsőségére. Nem az, hogy a testem egy x százalékban, hogyha eleget veszek magamhoz belőle, átalakul teljes mértékben, nem, hanem ugye ez egy lelki átalakulás, amit majd követni fog egy fizikai átalakulás. Na most, ami egészen biztos, hogy a feltámadt testünk tökéletesen engedelmeskedik a lelkünknek. Ezeket megint nem kitaláljuk, hanem ezeket a következtetésként levonjuk, ugyanis Jézus a feltámadása után hol olyan alakban jelent meg a tanítványoknak, hogy felismerhették őt, hol olyan alakban, hogy ismerős volt, tehát amikor Jézus feltámadásán megjelenik az apostoloknak, akkor úgy jelenik meg, hogy egyértelműen fölismerik benne Jézust. Tamás is, amikor megérint az oldalt, egyértelműen felismeri Jézust. De amikor pár nap múlva valamelyiknek az a zseniális ötlete támad, hogy elmegyünk halászni, és Jézus ott van a tó partján, és ugye nem fogtak semmit, és mondja, hogy gyerekeim, vessétek ki a hálót, a másik oldalon is kivetik, és nagyon sok halat fognak, és akkor ugye János apostol odasúgja, hogy az Úr az. Tehát úgy, hogy látótávolságon belül van fölismerhető, de mégsem. Aztán az emauszi tanítványok meg nem ismerik föl. Tehát a tanítványok, akik rendszeresen látták, tehát ez olyan, mintha én bennem olyan változás menne végbe 3 nap alatt, hogy nem ismernének meg. Végbe mehet, csak ugye általában azok valamilyen tragédiák szoktak lenni, de itt nem tragédia történt, tehát Jézusnak a teste már tökéletesen engedelmeskedik a lelkének, meg tud úgy is jelenni, hogy fölismerik, meg tud úgy is jelenni, hogy nem. Következő, mi van a fogyatékosságokkal? Tehát vakon született valaki, és eljön a föltámadás, vagy levitte a kezemet a valami, vagy kisenőt, vagy nem tudom. Tehát erre is válaszol a Szentírás, mégpedig Szent Pál, hogy romlásban vétetett el, és teljességben támad föl. Tehát a feltámadt test minden hiba nélkül való lesz, és mindazt az eredeti koncepciót hordozni fogja, ami az ember testével kapcsolatos. Tehát ami egy épp testtel, a teljes emberi testtel elképzelt. Na, egy kicsit menjünk tovább. Talán ugye lehet, hogy ez a kérdés a nőket jobban fogja érdekelni, hogy mennyire leszünk szépek. Vagyis, hogy mi lesz a szépségünknek az alapja. A feltámadt test tökéletesen tükrözi az emberi léleknek a szépségét. Na most, mivel nem leszünk akkor már az anyagi világ a hatásának kitéve, ezért nem lesz szükségünk anyagcserére. Mi a létezésünket, a biológiai létezésünket az anyagvilággal való kapcsolattartásból tartjuk fönn, tehát levegőt veszünk, vizet iszunk, tápanyagot veszünk föl, tehát így tartjuk fönn a testünket, ráadásul csak és kizárólag az, ami táplál minket, az valaha élt. tehát csak élő dolgot tudunk megenni. Most a víz az nem él, de hát a víz nem táplál bennünket, a só sem táplál bennünket, az élet csak az élet által tud létezni. Az örökkévalóságban, a feltámadásban az atyából merítjük a létünket, ezért nem lesz rá szükségünk. Például föltehetjük ezt a kérdést, hogy ehetünk-e a mennyországba. Hát ugye erre is konkrétan Jézus a példa, aki együtt eszik az apostolaival, na nem azért, mert megéhezett a nagy feltámadásban, hanem azért, mert bizonyítani akarja, hogy ő húsvér ember. Tehát ezért étkezik velük együtt, adnak neki ennivalót, hogy lássák, mert ez egy teljesen emberi dolog. Azon kívül az étkezés kifejez egy ilyen nagyon sajátságos közösséget, tehát akikkel együtt étkezünk, azokkal, ha más nem, munkatársi kapcsolatban vagyunk, tehát az egy közösségnek a kifejeződése, az étkezés. Tehát akár ehetünk is, de nem lesz szükségünk rá. És ugye, mivel itt a Földön ez egy nagyon fontos kérdés, és erre is kapunk választ, hogy hogyan lesz a nemiségünk például. Én férfi vagyok itt a Földön, ő nő itt a Földön, akkor ez egy ilyen semleges neműek leszünk, vagy hogyan? De hát akkor az nem az én testem, az meg nem az ő teste. Nem, teljes mértékben a testünk lesz. Ellenben, mint mondtam, semmilyen kényszer alatt nem lesz a testünk, tehát nem lesz a testünk az ösztön kényszer alatt sem. Mert a boldogság az teljesen tökéletes lesz. De erre mondja Jézus azt, amikor fölteszik neki a kérdést, ugye a feltámadással kapcsolatban, ugye szadduceusok, hogy volt egy ember, akinek volt egy felesége, meghalt az ember, és ugye akkor egy olyan törvény volt, hogy akkor a fiú testvéreknek kellett utódról gondoskodni, és szépen mindenkinek a felesége volt ez a történetbeli hölgy, majd akkor a feltámadáskor kinek lesz a felesége, és erre válaszolja Jézus, hogy akik eljutnak az üdvösségre, azok már nem fognak házasodni, nem lesz az az ösztönkényszer, mert itt a Földön az emberiség fennmaradása miatt van ez, de az üdvösség állapotában nem fognak gyermekek születni, újabb gyermekek születni, mert nem ebben az állapotban leszünk. Tehát a számunk adott lesz, és így lesz teljes az életünk. Fontos kérdés, hogy hogyan lesznek a házaspárok oda át. Ugye ez is egy ilyen kérdés, amire érdemes választ adni. A válasz erre az, hogy akihez itt a Földön szeretetben közel voltunk, azokhoz természetesen az örök üdvösségben is közel leszünk. Feltéve ők is üdvözültek, meg mi is, de hát valószínűleg igen, hogy ebben remélünk. Tehát teljesen természetes igény, hogy azokkal együtt éljük át közösen azt az örömöt és azt a boldogságot, amit Isten a feltámadással ajándékozni akar nekünk.
Kedves hallgatóink, a feltámadásról Bognár István gutorföldi plébános gondolatait hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!